A hírek után most folytatódik az Aréna esti adásának ismétlése. A műsor támogatója a Pannon GSM.
Miklós történész, a Károli Gáspár Tudományegyetem professzora, az Inforádió Arénájának vendége. Még egy kérdést engedjen meg erről a gázárvitáról. A televízióban lehetett látni egy orosz férfiút, aki eljátszotta, hogy milyen gombokat fog majd megnyomni, hogyha nincs megegyezés, hogy hogyan fogja Ukrajnát lekapcsolni az orosz gázvezetékről. Ez engem egy kicsit arra az időre emlékeztetett, amikor a szovjet főtitkár és az amerikai elnök környezetében voltak ilyen táskák, amikkel gombok voltak benne, és akkor azzal el lehetett pusztítani a világot. Legalábbis mi így hittük.
Mi így hittük, mondták. Mert azért nagyon-nagyon sok fék volt akkor is beépítve. Szerkesztő, persze, hogy nem így volt, hogyha mondjuk egy tábornok, aki viszi a táskát, mint tudom, hogy megharagszik az anyósára, vagy berúg, azt elkezdi nyomogatni a dolgot. Nem, ott is voltak fékek, bár Szűrös Mátyás tolmácsolt annak idején, Brezsnyev és Kádár mellett ült valahol a Jékóki stadionban, és Brezsnyev, aki már eléggé agyalágyult volt, 70-es éveihez közeledve, azt mondta Kádár Jánosnak, nézd János elvtárs, nagyon-nagyon fölhúz engem az imperializmus, látod azt az embert, ott ül az a tábornok azzal a táskával. Nagyon, ha nagyon szemtelenkednek, akkor én vagy megnyomom a gombot, lehet, hogy mi is elpusztulunk, de hogy ők elpusztulnak, az biztos.
De ebből a tudatból maradt Oroszországban valami? Ez az egy mozdulattal egy egész országot kikapcsolhatok?
Amíg az orosz elit magánvagyona nagy részt nyugaton van, amíg Oroszország teljesen össze van fonódva Európával, és általában nyugattal gazdaságilag, éppen az orosz gáz és olajtermelés prosperáló volta, azért összefügg azzal, hogy kell egy piac. A belső piac nem elég. Kína még nem lép fel kellő és japán piacnak, az igazi piac jelenleg Nyugat-Európa és általában Nyugat. Most Oroszország nem teheti meg, hogy NATO-val szemben, EU-val szemben, az Egyesült Államokkal szemben és a fél világgal szemben azt az Ukrajnát elkezdi vegzálni, amely éppen a bársonyos forradalom alatti kiállása okán a nyugat stratégiájának nagyon fontos állomása. Többször felvetődött már, hogy jaj, majd amikor Ukrajna NATO tag lesz, stb. Tehát a határok, azért a NATO határai, meg az Egyesült Államok geopolitikai elképzelései szempontjából nézve, azért nem lehet így egy birodalom maradványának, legnagyobb utódállamának, nem lehet egy másik hatalmas, egyébként egy hatalmas lakosságú, hatalmas területű országot padlóra küldeni. Vannak ráadásul hosszú távú szerződések is. Ez nem olyan könnyű, azért gondolom én, hogy meg fognak egyezni. Ha nem egyeznek meg, ez egy sokkal bonyolultabb kérdés lesz, mint gondoljuk. Egyébként hosszú távon én egy másik problémát látok. Amennyiben kiépül, nem most, de 2010-ben egy olyan vezetékrendszer, amely kikerüli a Baltikumot és Lengyelországot. És a Baltikum most nagyon prosperál. A három kis balti demokrácia gazdaságilag iszonyúan fejlődik, de többek közt azért, mert ezek tranzitországok. Riga, Tallinn, ezek kikötők. Sokban az orosz áru ezeken a kikötőkön keresztül megy. Ott van az olajvezeték. Lengyelország nagyon sokat profitál az olajvezetékből. Ha kikapcsolja a vezetékek lehetőségét, tehát egy külön vezeték épült meg a balti tenger neki, Nyetország jön, akkor elesnek hatalmas pénzektől. És Lengyelország az utóbbi időben fölküzdötte magát, nem egy nagy hatalom, kelet-európai nagy hatalom, de mégis Kelet-Európa legerősebb országa, nagyon sok külpolitikai vállalása Ukrajnában, Kvasnyevszki elnöktől kezdve mindenki ott volt szintén a Majdanon, Lengyelország nagyon is orosz ellenes alapon támogatta a Juschenko-féle narancsos forradalmat, Lengyelország az iraki kérdésben nagyon beszállt, szóval Lengyelország úgy viselkedett félig mendig is, most meg bizonyos hatalmi váltás van, még inkább a nyugat mögött föl fog sorakozni, és most ők kaptak egy hatalmas ütést. Én azért nagyon érdekes számomra, hogy részben folyik ez a gázvita, ami a gazdaság és a külkereskedelem kérdéseit veti fel, de szinte észrevétlen maradt, hogy van egy új állami ünnep Oroszországban. Hát elmúlt az időszak, hogy november 7-e az a Szovjetunió nemzeti ünnepe volt, állami ünnepe pontosabban, de most november 4. Ezer az egy állami ünnep, munkaszüneti pirosbetűs munkanap. És ez azt jelenti, hogy 1612-ben ezen a napon az orosz népfelkelők egy mészáros, egy Minyin nevű mészáros és kereskedő, Nizsnyi Novgorodi mészáros, és Pozsárszky herceg vezetésével, a Vöröstéren van egy ilyen szobor, Minyin és Pozsárszky, kiverik Moszkvából a lengyel és kozák helyőrséget. Ez egy lokális küzdelem. Lényegében csak egy év múlva a Romanov-féle dinasztia föláll, és Oroszország függetlensége, amely csorbát szenvedett bizonyos okig egy ilyen zavaros, néhány éves polgárháborús szituáció alatt, azért nem szűnt meg. És mégis képes volt Putyin egy ilyen lengyelellenes alapon létrehozott, mesterséges, művi, nemzeti ünnepet létrehozni, csak azért, hogy utalni, hogy mi akkor is már ütöttünk Lengyelországra, nyugatra, és akkor is mi a birodalmi szempontból megerősítettük az orosz, mondjuk cárok hatalmát.
Ez azt is jelenti, hogy ezek szerint Putyin Lengyelországot Oroszországgal összemérhetőnek tartja, vetétásnak tartja. Így van?
Inkább, hát nem mondják itt ki, de ártánynak tartják a lengyel politikusokat. Óriási a csalódás Moszkvában, hogy Lengyelországgal egyébként gazdaságilag nem voltak olyan rosszak a kapcsolatok. Éppen a tranzit gázvezetéke, vagy bocsánat, éppen a tranzit olajvezetékek miatt, éppen a lengyel-orosz prosperáló gázkereskedelem miatt, és amikor például a 90-es évek elején a magyar külkereskedelem látványosan próbált úgy kivonulni az orosz piacokra, rákényszerült inkább arra, ez is egy legenda egyébként, rákényszerült, mert akkor nagyon zavaros időszakok voltak, és Magyarország gazdaságilag nem állt olyan jól, hogy előlegezzen bizonyos összegeket a külkereskedelmi akciók leforgatása alatt. Lengyelország a legkevésbé ment ki az orosz piacból. A lengyel és részben cseh, de inkább lengyel kereskedők megjelennek nagy számba például Szibériában, Távol-Keleten. A lengyel gazdasági kapcsolatok, lengyel-orosz gazdasági kapcsolatok viharzóan fejlődtek és erősödtek, viszont ideológiailag olyan nagy ellentétek vannak, mint most is Lengyelország és Oroszország között. Oroszország igazából nem kér bocsánatot a Katinyi mészárlásért, úgy nem ismeri el, hogy százezer szám, majdnem, hogy millió szám Putyin lengyeli terror időszakában, hogy milyen bűnöket követett el Sztálin is köre, és később is milyen Lengyelországot milyen sérelmek érték. Tehát ott még van rengeteg kölcsönös tüske, és nagyon érdekes dolog, hogy én azt vártam, hogy igazán a gennyesedés, valahogy, vagy a konfliktusrendszer valahol ott a lengyel-orosz mondjuk határok táján, vagy esetleg Belorusszia közbeiktatásával ott lesz valami konfliktus. Számomra úgy tűnt, nem olyan rég még, hogy Ukrajna és Oroszország között nagy részt most azért, ha nem is állnak helyre a régi jó kapcsolatok, de azért valami kompromisszum megegyezés sor indul meg. Putyin rendkívül barátságosan nyilatkozott akkor, amikor Juschenko elnök szakít a Timoshenko féle klánnal, és miniszterelnök csere megy végbe Kijevben. Juschenko és Putyin beszélnek telefonon, kerül az, hogy találkozás köztük, aztán persze mennek ilyen apró intrikák, olyan hírek is vannak, hogy Timoshenko is közeledik bizonyos orosz politikusokhoz, és a világot persze az igazi szakembereket, az olajipar és a gáz szakembereket mondjuk nem érte ez váratlanul, de a világot most megdöbbentette ez, amit említett a szerkesztő, hogy lehet az, hogy akkor léteznek hosszú távú szerződések, jó lehet igazából Ukrajna teljesen nem tartotta ezeket be, hogy nem fizetett időben, de hát ilyenkor vannak tárgyalások. Hát,
ez túl nagy üzlet ahhoz, hogy persze. Mindjárt a legerősebb lépés. Hagy térjek vissza egy percre az új orosz ünnephez. Mi a napi gyakorlatban használható értelme annak, hogy egy lengyel ellenes tartalmú ünnepet iktat a naptárba Putyin elnök? Mit akar vele elérni? Mozgósítani akar? Mit?
Hát, hogy ez egy olyan ünnep, november 7-e az nem lehet egy ünnep, mert a társadalomnak egyre inkább fogyul, mondjuk százaléka ért ezzel egyet, hogy ez egy nemzeti ünnep. A veteránok lassan kihalnak, vannak olyan statisztikai felmérések óvodákban, az iskolák alsó tagozatában, hogy hát Sztálinról csak-csak hallott a gyerek, de Lenin bácsiról már egyáltalán nem. Most ilyen körülmények között egy november 7-i nemzeti ünnep tényleg inkább elválasztja a társadalom különböző csoportjait egymástól. Próbálnak találni egy ilyen közös ünnepet, a függetlenség napja. Szóba került az is, hogy nagyon fölturbozzák azt a napot, amikor Oroszország még 91 nyarán kikiáltja papíron legalábbis az, hogy az orosz köztársaság így meg úgy, tehát ez nem egy függetlenség volt, mert az a Szovjetuniónak szét kellett esni, hogy Oroszország egyáltalán igazából teljes mértékben független állam legyen.
Ez nem gondolom,
most az egyházi ünnepek szintén a társadalom csak egy részét érintik, megdöbbentően sok vallásos ember van újabban Oroszországban, belülről jön ez a folyamat, és megdöbbentően ugyanakkor nagy az ellenszenv a hivatalos egyházi vezetés, a pátriárka, a püspöki rend széles körben el van terjedve, hogy a még hatalman az egyházi hatalmat ki, főpapság annak idején a KGB-től kezdve a párthátussal miként és hogyan együttműködött.
De gondolom a győzelem napja az vitathatatlanul mindenkinek győzelem
a napja. A győzelem vitathatatlanul ünnep, noha ez egy furcsa ünnep, mert itt is vannak, ez a Szovjetunió győzelem. Vörös télen, ilyen egész kerek évfordulókon, mondjuk 95-ben, vagy 2000-ben, tehát egész kerek, vagy 2005-ben vannak felvonulások. Ilyenkor fölvonulnak azok a veteránok, akik mondjuk részt vettek Berlin elében, vagy 1945 nyári ünnepségsorozat keretében volt egy nagy Sztálin is, ott volt az emelvényen, és Zsukov még Fehér Lovon is bevonult a Vörös térre, és akkor ott fölvonultak különböző ezredek, egy-egy ezred, egy-egy frontot képviselt, és hogy megint csak Brezsnyevhez térjek vissza, például a negyedik ukrán zászlója mögött egy fiatal dércek tábornok áll, Leonid Brezsnyev, aki egyébként úgy berúgott előző nap, hogy megázott az ő uniform is, az utolsó pillanatban szerzőként, ha nincs ott az uniform is, akkor esetleg a karrierje is megtörik, ez is egy érdekes dolog, nem mindegy. Tehát ezek az ezeket összeszedik az embereket, számon tartják őket, hogy 45-ben is, ha még van ereje, most is ott végigvonszolják őket a Vörös téren, és türkmének, az említett türkmének, és baltikumiak olykor átszivárni, és ukránok és mások is érkeznek, mert ez egy szovjet győzelem volt. Oroszország, mint állam, akkor nem nagyon létezett.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Kun Miklós történész, a Károli Gáspár Tudományegyetem professzora, az Aréna vendége.
Maradjanak velünk, mert a hírek után folytatódik az Aréna esti adásának ismétlése.